Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájon. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világteremtés előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Első hallásra és a sok tapasztalat alapján úgy tűnik az ember számára, lehetetlen dolog az, amiért az Úr Jézus imádkozik a főpapi imádságában. Egyek legyenek mindnyájan. Megvalósult ez már valaha is, hiszen már két embernek sem sikerül mindenben egy véleményen lennie. Hát még milyen nehéz ez egy egész egyház közösségének. A történelem azt mutatja, hogy még az egy hitvallás elfogadása is nehézségekbe ütközik. Még ha a szavakat el is fogadják, de azok értelmezése, jelentésének magyarázata már biztosan különbözőségeket jelent. Vagy talán nem is ilyen egységre gondol az Úr Jézus? Csak legyenek egy helyen, és az már elég lenne? De még a hely elfogadása sem valósul meg, Róma vagy Bizánc, Moszkva vagy Genf. Bizony lehetetlennek tűnik Krisztus óhajának megvalósítása. Úgy tűnik, neki kell engedni a követelményeiből. De még azt is mondhatnánk, alázatot nem ismerő hegykeséggel, Isten maga dolgozik az ellen, hogy mi egyek tudjunk lenni, hiszen éppen ő az, aki minden egyes embert sajátos képességekkel és lehetőségekkel ruház föl, amikor megteremti. És ráadásul szabad akaratot ad mindannyiunknak. Hogyan valósulhatna meg az, hogy egy méh kaptárban a méhek együttemre zümmögjenek? De még ugyanannak a fának a virágai is mind mások, bár ugyanazt a fajta termést fogják meghozni. Még képtelenebb gondolat, hogy a különböző tehetségű és gondolkodású és szabadsággal rendelkező emberek egyek legyenek. Ez csak valami igen szigorú katonai rendszabály és fegyelmezés, vagy nagyon kemény büntetéssel vagyó fenyegetés tudná elérni, bár lehet, hogy még az sem. Lázadók és renitensek mindig is voltak, és az úgynevezett kihívások mindig is teremtettek ilyeneket az emberek között. De az ilyen fegyelmezés Istentől nem is várható el, mert ő nem elnyomni akar minket, hanem éppen a kibontakoztatásunkra adta a lehetőségeket. Ő nem egyformaságot akar, hanem színes kavalkádot, a különbözőségek egyetértését és a változatosságok egységét. Tehát lehetetlenséget. De nem szabad ilyen kétségeskedőnek lennünk, hiszen az Úr Jézus a módjáról is beszél, nem csak a céljáról. Ezt mondta, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk. Hát hogyan is van Krisztus az Atyában, és az Atya ő benne? Megint lehetetlenségbe ütközünk, hiszen a hitvallásban kijelentjük, az Atya és a Fiú egy lényegű. Az egy Isten két személyéről van szó. Hogyan lehetnénk mi egymással egy lényegűek? Közös ugyanaz emberségünk, és ez összeköt, de különbözőek az emberi tulajdonságaink, és pontosan ezek adják a széthúzást, vagy a más vélemény alapját. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Úr Jézus azt csak képben mondta, hogy az ő egységüket valósítsuk meg. Arra gondolt ugyanis, hogy minden ember Isten képmása, és éppen ezért vagyunk alkalmasak arra is, hogy képmásként valósítsuk meg az ő egységüket. Nem lényeg szerint tehát, hanem cél és törekvés szerint. Nem egyszerre lépve, de egy irányba haladva. Ez tehát azt jelenti, hogy sohasem menjünk egymással szembe. A közös cél az egy irány már is valamiféle egységet tud teremteni. És ha ebben még együttműködés is megvalósul, akkor már valóban egységről is beszélhetünk. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, mondja az Úr. És ez a megosztás még jobban megvalósítja az egységet. Ha ugyanis ebben követni tudjuk Urunkat, akkor ez a nagy lelkűség még közelebb vihet a teljes egységhez. Ezt a készséget nevezhetjük alamizsnálkodásnak is, de nem szükséges ahhoz a másik rászorultsága, hogy megasszam a másikkal a magam birtokát. Elég ehhez a barátság, a közös munka, vagy éppen a közösség egységének fölismerése és megerősítése, hogy jó szívű legyek másokkal. Az ilyen barátság, gesztus is nem csak az együttműködés segíti, de lelki kapcsolatot is segít megvalósítani. A kimutatott jó szándék közelebb is az egyenláshoz, és a másikban is hasonló érzelmeket kelthet. Így már egyre több szállal fűződhetünk össze azokkal, akik egy cél érdekében tevékenykednek. A legvégén azonban kimondja az Úr Jézus azt a szót, ami igazi kulcsa a valódi egység létrejöttének. Ez pedig nem más, mint a szeretet. Ez tudja ugyanis háttérbe szorítani a különbözőségeket, az egyénieskedést és a saját érdekkeresését. És pontosan a szeretet az, ami igazán magában Istenben is a három személy egységét megvalósítja. Isten maga a szeretet, vallja Szent János levele. Akár az Atya, akár a Fiú, vagy éppen a Szentlélek az, akire tekintünk, szeretetüket tapasztaljuk, és ez az ő egységes megnyilvánulásuk is az ember iránt. De nem csak szeretnek minket, hanem ezt a szeretetet akarják belénk plántálni, hiszen ez a mi megteremtésünknek is alapja. Ez a szeretet pedig nem csupán jó indulat a másik iránt, hanem igazi tevékenység, cselekvés a másik javára. Nem véletlen, hogy Szent János éppen ezzel érvel a levelében. Arról ismertük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk. Ha pedig hozzáveszünk az Úr Jézus szavait is, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért, akkor láthatjuk, hogy Isten azonnal fortissimóban mutatja ki irántunk való szeretetét. Nem immelámmal siet segítségünkre, hanem a legteljesebb mértékben mindent vállal az érdekünkben. Vagyis ő valóban teljes közösségben van velünk. Önként, kérés nélkül ad meg nekünk mindent, ami a végső célunkhoz szükséges számunkra. Az Úr Jézus pedig azt akarja elérni, hogy ez legyen a mi közösségünknek az alapja. Szeretve vagyunk, tehát akkor éljen is bennünk a szeretet. Engedjük működni nem csak azzal, hogy fölhasználjuk, hanem elsősorban arra használjuk föl, amire ő szánja, vagyis a teljes közösségre, az egységre. Kérdezhetjük, hogy miért tud a szeretet egységet létrehozni? Azért, mert a szeretet gyakorlata háttérbe szorítja az önös érdekeket. Aki szeret, az nem magával törődik, hanem annak az érdekét keresi, és azért cselekszik, ami a másik érdeke és java. Pontosan ezért jelentette ki az Úr, hogy az élet feláldozása mutatja a legnagyobb szeretetet. Ez a föláldozás azonban nem csak vértanúság lehet, hiszen más módon is föláldozhatjuk az életünket mások javára. Hát nem ezt teszik a szülők gyermekeikért? Apránként, naponta hozzák meg áldozatokat értük a gondozással, neveléssel, törődéssel. Koptatják a maguk életét a gyermekeik érdekében. Még nagyobb és nyilvánvalóbb ez az áldozat, ha a beteg gyermekről gondoskodnak, és sok aggodalom között nevelik, és próbálják a jövőjét is biztosítani. A szeretet tehát nem a maga fáradozásait, vagy éppen fáradtságát nézi, hanem a másikban, annak életében szeretne eredményt elérni. Ezért fogalmaz így az Úr, a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen. A másikért fáradozni, ez az Isten szeretetének fölismerése és megnyilatkozása a magunk életében. Krisztus óhajtotta egység megvalósításának célja nem valami díszmenet elérése, amivel Isten dicsőségét hirdethetjük. Ez sokkal inkább a magunk érdeke. Ezzel az egységgel ugyanis azt a meghasonlást orvosolhatjuk, amit a bűn hozott az életünkbe. Hiszen az önzés egymás ellen fordított minket, ha nem is ellenségként, de legalább vetélytársként tekintünk a másikra, és tartunk attól, hogy legyőznek. Hát éppen ez sorkal még nagyobb önzésre és erőfeszítésre, ami természetesen még nagyobb ellentéteket szít közöttünk. Az egység tehát nem egymás ellen való tevékenykedés beszüntetése, amely békességet hoz számunkra, hanem olyan dolog, ami maradandó eredményt valósít meg. Hiszen az önzésben szeretnénk a másik eredményét megszerezni, lerontani, de éppen nem erre törekszünk, mert az egységben és a szeretetben a másik eredményét a magunkénak is tekinthetjük, hiszen mindent megosztunk, sőt a másikénak akarunk adni. Nem az lesz a fontos, hogy nekem magamnak mi és mennyi van, hanem hogy a közös birtokunkat növeljük, és nekünk együtt mennyi van. És mivel Isten szeretete van bennünk, amint az Úr mondta, ez magának, Isten országának a növelése is. Ez tehát a végső cél közös elérése, és így közös boldogság. Ettől nagyobb egység pedig nem valósulhat meg, egyesülünk Istennel, és az ő szeretetében egymással is. Egyek legyenek mindnyájan, kérte imádságában az Úr Jézus. Ezzel tehát nem valami földi egyformaságot és az önállóságról való lemondást, egyformaságot gondolt el rólunk, hanem természet fölötti egységet kért számunkra. Szent Pál szerint ennek az egységnek az alapja már a megváltással megvalósult, hiszen valamennyien Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk. Az Úr Jézus azt szeretné tehát, hogy mi ne az ő megkínzott, sok sebből véző testét képezzük a széthúzással, önzéssel, vetélkedéssel, hanem a föltámadt testének dicsőségét mutassuk be, amely Isten fényességét és örömöt áraszt. Csak ez lehet a világ számára igazi tanúságtétel és meggyőző erő, amely magához vonz másokat is. Amen.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.